Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, azt gondolom, ahhoz kell összeszedni az erőinket, hogy jobban bízzunk az Istenben, mint önmagunkban, jobban bízzunk az Istenben, mint a másik emberben, és egyáltalán az e világi lehetőségeinkben. Persze, nagyon sokat jelenthetünk egymásnak, nagyon sok lehetőségünk lehet ebben a világban, de ne áltassuk magunkat. Törékeny ez a biztonság. Kérjük az Isten kegyelmét, hogy rá tudjuk bízni az egyéni életünket, egymás életét, a világ sorsát az Istenre, aki az élet szerzője. Ezt a szentmisét egy család élő tagjaiért mutatjuk be, azt hiszem ennél jobb kívánságunk nem is lehet a számukra, mint ugyanez, amit most megfogalmaztam, és egy nagyon, nagyon kedves örömhírt is szeretnék közölni a testvérekkel. Ez a kedves fiatal asszony, Lacinak a felesége, aki itt énekel is, néha orgonál is, egyáltalán a közösségünk szolgálatában nagyon tevékenyen részt vesz. Tegnap megszülte a második gyermeküket. Isten éltesse őket. A közösség is örül és ünnepel, mert ebben a közös örömben tartozunk össze elsősorban. Tartsunk bűnbánatot! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Isten!
Abban az időben Jézus látta a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek, akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek. Ha hazudozva, mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket, örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek! Nagyon kevéske idő telt el karácsonytól mostanáig, és jövő héten már elkezdődik a nagybőjt, illetve ezen a héten elkezdődik a nagybőjt, amelynek az üzenete a számunkra mindig az életünk felülvizsgálásával kapcsolatos. Ez a mai vasárnap talán azt is mondhatnám, mint egy előkészít már bennünket a nagybőjtre. Hiszen az, amit ma hallottunk az evangéliumban, az Jézus tanításának a központi gondolata. Egyáltalán a hegyi beszéd az Új Szövetség központi üzenete, és ez a hegyi beszéd a boldogság mondásokkal kezdődik. Jézus felől egyetlen igény fogalmazódik meg, változzatok meg. Nagy szemléletváltásra van szükség Jézus szerint, ha boldogok akarunk lenni. Márpedig minden ember boldog akar lenni. Csak az nem mindegy, hogy miben látja ennek az elérését. Hol keresi az ember a boldogságát? Miben ismeri föl az ember, hogy boldog lehet? Nagy szemléletváltásra van szükség, egyszerűen azért, mert bajban van mindig az ember. Azt mondják az orvosok, hogy minden az ember immunrendszerének a függvénye. Ha az ember immunrendszere egészséges, erős, akkor sokkal kevésbé tudja leteríteni az embert a betegség. Ha ez igaz, valószínű, hogy a szakemberek ezt másképpen fogalmaznák meg, és talán még meg is kérdőjelezik. Egyben viszont biztos vagyok, meggyőződésem, hogy a nagy szemlélet változtatásra azért van szükség, a váltásra azért van szükség, mert az emberiség immunrendszerével van baj. Az emberiség immunrendszerének az erejét, egészséges voltát a szeretet jelenti. Valójában Jézus a tanítását erre koncentrálja. Meg akar bennünket gyógyítani. Azt akarja, hogy egészséges gondolkodásúak legyünk. Egészséges viszonyaink legyenek, kapcsolataink legyenek. Alapvetően ez azt jelenti, hogy egymással tartozzunk össze. Az egyház nem más, mint ennek a krisztusi gondolatnak a megvalósulása, az egyház közösség. És az egyház akkor közösség, ha ez a szeretet hordozza az egyházat. Jó, nyugodtan lehet azt mondani, hogy az Isten szeretete hordozza az egyházat, de ez csak akkor lehetséges, ha mi mindannyian, akik a közösséghez tartozunk, ezzel tisztában vagyunk. És nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy mi mindent megteszünk azért, hogy ehhez az Istenhez tartozzunk, hogy eltanuljuk Jézus Krisztustól ezt a tematikát. Megtanuljuk, hogyan kell gondolkodni a saját életünkről és egymás életéről, hogy közösségbe jussunk egymással. Közösségre jussunk egymással. Tehát Jézus meg akar bennünket gyógyítani. És ezek a bizonyos boldogság mondások e felé akarnak bennünket vezetni. Talán másképpen így is mondhatnám, Jézus bölcsességre akar bennünket elvezetni. Az evangéliumi bölcsességre. Mit érünk az emberi bölcsességgel? Majdnem, hogy emberi értelemben nem is lehet bölcsességről beszélni, hiszen ez a fogalom sajátosan isteni, Istenhez tartozó. Ami emberi világunkban majdnem, hogy bölcsességről nem is lehet beszélni, más szavakkal lehet ezt megjelölni. A bölcsesség egészen sajátosan Istenhez kötött. Jézus az evangéliumi bölcsességre akar bennünket elvezetni. Ezek a boldogságmondások ebből a szempontból nagyon fontosak. Hiszen mindenki boldog akar lenni. Lehet-e? Lesz-e? Ez már az Ószövetségben is előkerül ez a gondolat, csak egészen más értelemben. Az Ószövetségben is boldognak mondják azokat, amit nagyon szépen így fejez ki a Szentírás, hogy valaki vétkezhetett volna, de nem vétkezett. Vagy valaki a lehetőségeivel nem élt vissza. Gazdag volt, de ezt nem használta ki valakivel szemben. Nem valakinek a kárára lett gazdag. Valaki pozícióban volt, de ezzel nem ért vissza. Az Ószövetségi Szentírás ezeket az embereket boldognak mondja, mert a lehetőségével Istenhez mérten is jól gazdálkodott. Csakhogy ebben az ószövetségi boldogságban arról van szó, hogy valamiképpen a jutalom már bent van magában a cselekedetben. Mert aki ilyen ember, arra fölnéznek, az ilyen embernek hálásak, az ilyen embert jónak tartják. Majdnem, hogy azt mondhatnám, hogy már is megkapják a jutalmukat. Az Újszövetség gondolkodása egészen más. Jézus az Újszövetség értelmében azt akarja mindenkinek a lelkére kötni, hogy ne emberektől várjuk a jutalmat. Ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal. Jézus azt akarja, hogy mi a jutalmat Istentől várjuk. Mert ha így van, akkor a mi emberi kapcsolatainkat nem fogja megfertőzni valamiképpen a hiúság, a beképzeltség. Nem emberi elvárások mozgatnak bennünket elsősorban, hanem Isten előtt akarunk megfelelni. Istennek akarunk megfelelni. Minőségi változás ez. És itt a boldogság mondásokban evangéliumi bölcsességre akar bennünket Jézus elvezetni, hogy lássa be az ember, hogy e világi szövevényeinkből, e világi korlátaink, vagy e világi elvárásaink világából, ha ki akarunk szabadulni, akkor be kell látnunk, hogy ezekből csak egy másfajta gondolkodás révén tudunk kiemelkedni. Abban a tudatban, hogy egyedül az Isten az, aki ezektől az e világi elvárásoktól, az e világ ígéreteitől távol van. Neki nincs rá szüksége. És ezért fordít bennünket Jézus Isten felé, hogy ezt ismerjük fel, és rábízzuk magunkat. És ezek a boldogság mondások egy más távlatot nyitnak pontosan ezért. Míg az ószövetségi boldogság mondások, ahogy mondtam, valamiképpen már itt és most azonnal a választ is jelentik az ember számára, akit ilyennek mondanak. Az új szövetségben talán így lehetne mondani a most és a majd. És bizony azt gondolom, hogy igen sok ember éppen ezért idegenkedik a kereszténységtől, és nagyon sok ember ezért tart bennünket fantasztának, naívnak, utópisztikus elképzelésnek mondja az egészet, az egész rendszerünket, mert mi most élünk, és majd az Isten válaszol. Számtalanszor emiatt kapott bírálatot a kereszténység, hogy az evilági problémákat, ezeknek a megoldását az ember átteszi az Isten világába, vagyis elfedi azokat, és komolyan nem is foglalkozik ezeknek a megoldásával. Úgy se tudja megoldani. Testvérek, legyünk őszinték. Ki tudja megoldani az evilági problémákat? Valamit segíthetnek azok, akik becsületesen gondolkodnak az életről. Akik tisztán gondolkodnak önmagukról és a másik emberről, akik számára nem az egyén java az első, hanem közös érdekekről van szó. Hiszen egymás nélkül nem boldogulhatunk, még nem is boldogulhatunk. Boldogok pedig biztos, hogy nem lehetünk. Ez is egy érdekes és sajátos csúsztatás. Van, aki meg se hallja, hogy mi a különbség a boldogulás meg a boldogság között. Igen, sokan, amikor a boldogságra gondolnak, akkor boldogulni akarnak ebben a világban. Persze, rendjén való keretek között. Sohasem a másik kárára, sohasem a másik ellenére. És pontosan ezért valamiképpen, ha erre az evangéliumi bölcsességre akarunk jutni, akkor nagyon oda kell figyelni a boldogság mondások elsejére. Boldogok a lélekben szegények, és ezt mindenki sokféleképpen érti. Számtalanszor kérdezik tőlem is, és általában ez izgatja az embereket. Mi az, hogy boldogok a lelki szegények? Kik ezek? Mifélék? Márpedig rendkívül fontos ennek a helyes megértése. Mert a boldogság mondások nem csupán azt jelentik, hogy 8 boldogság mondást felsorolnak, hanem itt egymásra épülő gondolatokról van szó. Most arra nincs idő, hogy ezt bemutassam, hogy mit jelent, egyszer egy lelki gyakorlatot tartottam ezzel kapcsolatosan, hogy miért ezzel kezdődik a felsorolás a lelki szegényekkel, és ahogy folytatódik, miért így. Egyébként nagyon érdekes, mindegyik boldogság mondásnál az a válasz, hogy majd az Istennél. Majd az Isten lesz a válasz. Ő maga válaszol a szegényeknek, ő maga válaszol a síróknak, a szomorkodóknak, a bajba jutottaknak, a betegeknek, az üldözötteknek. Ő maga lesz a megvigasztalójuk. Ő maga lesz a beteljesítőjük. Benne van a válasz. Viszont az első boldogság mondásnál van valami evilági szempont is. Már. És pontosan csak ezért fókuszálok erre, hogy végre ezt jól értsük. Talán el kellene ezt hagyni, hogy lelki szegények. Mert ez a félrevezető. Rossz a fordítás. Eredetileg ez így hangzik. Boldogok, akik Isten előtt szegények. És innen kell kiindulni. Akik Isten előtt szegények. Ezzel kezdődik végeredményben a mi evilági szemléletünk kialakulása, vagy kialakítása, ezzel kezdődik. Hogy ezt értjük, és tudjuk, mit jelent. Miről van szó? Ilyeneket mondanak, ugye a pénz nem boldogít, csak megnyugtat. Persze. Megnyugtat. Fontos is, hogy az embernek legyen pénze, mert az élete kérdéseinek a megoldásához szükség van erre, és jó annak, akinek van elegendő pénze, hogy ezzel
egy csomó kérdést meg tudjon oldani.
Nem arról van szó, hogy idealizáljuk a szegénységet.
Szó sincs róla, a szegénység megaláz.
És kötelessége mindenkinek, akit magunk fölé emelünk,
és valahol itt van az emberiség vagy a társadalom immunrendszerének a kérdése, hogy mit kezdünk ezzel, tudunk-e szeretni, mert a szegénység az legyőzendő, és a szeretet egészen sajátos szerepet kap ebben. De most erre sincs idő, hogy tovább menjek. Azt értsük meg, hogy nem a szegénységet idealizálják, bár Assisi Szent Ferenc akkor volt igazán boldog, ő maga mondja, amikor mindenét elveszítette, vagy mindenét elhagyott. Nyilván ez egy szerzetesi eszmény. Mit jelent akkor boldogok, akik Isten előtt szegények? Azt jelenti, testvérek, hogy az ember belátja, hogy semmit nem lehet biztosítani. El ne higgyük, hogy különböző módon az ember bebiztosíthatja az életét. El ne higgyük, hogy az ember különböző kapcsolatokkal rendezheti a helyét ebben a világban. El ne higgyük, hogy mi egymással szövetkezve egy olyan helyzetet tudunk teremteni, amely minden problémát megold. Egyébként ez az összes pártpolitikának a csúsztatása. Boldogok, akik Isten előtt szegények, azt jelenti, hogy az ember ezt belátja, hogy csak akkor oldhatja meg az élete kérdéseit. Miért született? Mi értelme van annak, hogy van társa? Vannak emberek, akikkel együtt gondolkodik? Vannak emberek, akikkel kénytelen vagy örömteli a számára az, hogy együtt éljen az együttélés. Testvérek, egyszerűen arról van szó. A biblikusok azt mondják, hogy a válasz valamiképpen a Biblia legelejére jutva adatik meg a számunkra. A paradicsomi állapotra utalnak a biblikusok, amikor azt mondják, hogy ott az embernek valójában semmije se volt, de volt Istene. És ezért volt gazdag. Amire szüksége volt, az megadatott. De nem volt következésképpen szegény, mert volt Istene. Igazából azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy ez a válasz. Ha most a mindennapokra vonatkoztatom, a názáreti Jézus azért az emberiség reménye, mert ez a Jézus teljes egészében az Atyára bízta magát. Semmi bizonytalanság nem volt benne. Az Atya kezében tudta az életét. A mi életünk összes problémája valahol innen kerül, bizonytalanok vagyunk. Magunkban is elbizonytalanodunk. Történések vannak körülöttünk, családunkban, nagyobb körben. Nincs biztonságunk. Jézus ezért a remény. Mert ő példát ad nekünk arra, hogy mit jelent, ha az ember az Atya kezében van. Jézus erős. Mi számtalanszor tapasztaljuk a gyöngeségünket. Gyengék vagyunk, Bevalljuk azt, hogy nem tudjuk megoldani a kérdéseket, egyszer csak azt mondjuk, hogy elég. Tragikus is lehet ez az elég, de azt is lehet, hogy kivonulunk mindenhonnan. Mindenkiben csalódunk, akik ígértek valamilyen megoldást. Jézus erős, ezért a világ reménye, mert őt az Isten lelke vezeti, az Isten lelkében erős. És ezért nem mindegy, hogy a Szent Szellem, az Isten lelke tesz bennünket erőssé, vagy a korszellemnek vagyunk az áldozatai. A korszellemnek, amely mindig emberi érdekeket emleget, vagy a Szent Szellem, az Isten lelke, ami azt jelenti, hogy az Isten akarata az első. Az az ember erős, aki az Isten akaratához igazítja az életét. Ha a mi kereszténységünk ilyen lenne, akkor akkora erő lenne ez, hogy semmit se tudna velünk kezdeni a sátán. Jézus azért az emberiség reménye, mert ez a Jézus mindent az Istenre bízott. Tudta azt, hogy nála van a megoldás. Ezért, amikor teljesen kiszolgáltatott ebben a világban, amikor a halálán van, akkor azt mondja, hogy beteljesedett. És rábízza magát teljes egészében az Istenre. Ezért ő a világ reménye, mert ez tanítja nekünk, hogy minden ezen fordul. Rá tudjuk-e teljesen bízni magunkat az Istenre. Testvérek! Ez a szemléletváltás. Ha erre képesek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy akkor, amikor szeretünk, amikor szeretjük Istent és szeretjük egymást, amikor szolgáljuk az Istent és szolgáljuk egymást, akkor lehet olyan, hogy elszegényedünk, lehet olyan, hogy megkérdőjelezik az igazságunkat, de gondoljunk arra, hogy ezek a pillanatok azok, amikor elérkezett a mi időnk. Ezek azok a pillanatok, amikor beteljesedik, hogy a mi boldogságunk az Isten kezében van. Gondolkodjunk ezen el. Vagy meg tudjuk ezt mutatni a világban, és ezáltal jézusi ajándékot tudunk adni, vagy az egész kereszténységünk egy önáltatás, avagy lelki szépségtapasz. Ne adjuk oda olcsón. Hiszek az egy Istenben. Mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Boldogok, akik Isten előtt szegények. Azt mondják a Szentírás magyarázók, hogy ez az igazság a kulcs Jézus szemléletének a megértéséhez és a mennyországhoz. Ez azt jelenti, hogy ez a kulcs nem a mi trezorainkat nyitja. Ez azt jelenti, hogy nem a bankszámla számít, nem a jó cselekedetek számítanak, és nem a parancsok teljesítése számít, bármennyire idegenszerűnek tűnik, hogy ezt hangsúlyozom. Persze, legyen pénzünk, és tegyünk jót. Persze, tegyünk minél több jót. Természetesen, tartsuk meg a parancsolatokat, de ne felejtsük el, hogy Isten előtt az számít, hogy az ember tudja, hogy Isten előtt szegény, Isten előtt üres a keze, Istennek egyébként sincs szüksége semmire tőlünk, ő akar bennünket gazdaggá tenni, irgalmasan. Bizony, ez a szemlélet az, ami egy egészséges kapcsolatrendszert alakít ki ebben a világban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Kedves testvérek, azt mondtam a Szent Mise elején, hogy valamiképpen ez a hegyi beszéd, illetve annak a kezdete, a nyolc boldogság előkészít, mint egy a nagy bőtre bennünket. Nagyon kérem a szülőket elsősorban örömmel, látom, hogy többen vannak itt kisgyerekekkel. Ezt a szemléletet fogadjuk be, és adjuk tovább a gyerekeinknek. Beteg a világ, amelyben élünk. Immunbeteg. Nem tudjuk, mit jelent szeretni. Meg kell tanulni ezt a fajta gondolkodásmódot, különben ez a globalizált világ, amely fölhalmoz, tönkretesz bennünket. Ez nem normális dolog, hogy elszegényít a világ nemzeteket, embereket, és egyesek kezében hatalmas vagyonok gyűlnek össze, sőt, nem vagyunk pénz, és ezzel játszanak, tőzsdéznek. Ez nem életszerű, ez életellenes. Életszerű az, hogyha valaki pénzhez jut, vállalkozása révén befektet, hogy ezáltal lehetőségeket teremtsen. Ez megszűnt. A globalizált világ nem befektet, tőzsdézik, és tönkreteszi az életet. Ezzel szemben csak ez a krisztusi gondolkodás veheti föl a harcot, semmi más. A globalizált világot a maga eszközeivel nem lehet legyőzni. Nagyon fontos, hogy ezen komolyan elgondolkodjunk. Utolsó órákban vagyunk. És a gyerekeinknek adjuk tovább ezt a szemléletet. Nagy bőt kezdődik a héten, szerdán lesz hamvazó szerda, szigorú bőti nap, kettő szigorú bőti nap van a hamvazó szerda, még nagy péntek, vegyük ezt komolyan. Nem ilyen fogyókúrás szemlélettel, hanem lelki szempontokból. Mindenki fogyókúrázik, ez is ostobaság, nem kell sokat enni. És akkor nem kell fogyókúrázni. Ez egy önellentmondás, valaki beeszik, utána fogyózik. Nem. Normálisan próbáljunk gondolkodni. Ez nyilvánvaló, nem ilyen dolog, bár hát gyomrunk felől közelít egy ilyen törvény is. Úgy látszik, az ember a gyomrán keresztül közelíthető. Szóval legyen szigorú bőjt. Hamvazó szerdán húst természetesen ne együnk. Nagy áldás, ha nem lakunk jól csak egyszer. Én azt ajánlom a testvéreknek, soha egyetlen nap se lakjanak jól teljesen. Soha. És akkor nem lesz gond. És az lenne nagyon jó, ha a hamvazó szerdán ennyien lennénk a szentmisén. El kell kezdeni ezt az időt. Legyen erre időnk. Szóval ne vasárnapiak legyünk, hanem hétköznapi keresztények. Tehát hamvazó szerdán este 17:30 lesz a nagybőt nyitó szentmise. Nagybőt minden péntekjén keresztutat járunk az esti szentmise előtt 17:00. Aki tud, vegyen részt ezeken is. És most a szentmise után tekintettel arra, hogy Szent Balázs vértanú püspök napja van, van itt valaki, Balázs, akkor hadd köszöntsük, hadd mondjuk neki, hogy Isten éltesse. Kiment a divatból. Kiment a divatból, talán visszajönnek, mert most már... De hála Istennek azt is látja az ember, hogy ezek az abszurd nevek talán szintén múlnak el, úgyhogy
visszajönnek ezek a szép ősi keresztény nevek. Balázs áldást adunk. Épp a Szent Mise előtt, amikor a sekrestyében imádkoztunk, Laci úgy dörmögött, mint egy medve, és azt mondja, jól jön a Balázs áldás a torkomnak. Hát igen, én torkom is mindig fáj, sajnos. Nekem is jól jön. Úgyhogy most a Szent Mise után Balázs áldást adunk, Szent Balázs közbenjárását kérjük, hogy Isten segítsen bennünket az egészségünk visszaszerzésében, illetve megtartásában. Akinek elég egy generális áldás, az elégedjen meg ezzel, aki személyre szabottat akar, az a Szent Mise után idejön az oltár elé, és megáldom. Talán az kellene, hogy a gyerekeket engedjük előre, mert utána nekik hittanóra van. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért. Küldetésünk van, menjünk békében. Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására. Mentsen meg minket Isten a torokbajtól és minden más bajtól, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Nektek külön adok minisztránsoknak, Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól. Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól. Szent Balázs vértanú püspök közbenjárására, őrizzen meg téged Isten a torokbajtól és minden más bajtól.